Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Mihály István vagyok. Ma a Sajtóklubba költözik a Tetőterasz. Vendégem Rostás Péter István kollégám, akivel új kötetéről beszélgetünk, amely a Tetőterasz című műsorában az elmúlt 8 évben elhangzott interjúkból tartalmaz válogatást. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, kedves Drusza.
Köszönöm a meghívást, István, üdvözlöm a hallgatókat.
Természetesen felülnézetből, de nem felszínesen beszélgetünk, remélhetőleg, és hát ilyen ez a kötet is. Bő 8 év terméséből, 1600 műsorból, amelyekben mintegy 600 beszélgető társad volt. Tehát az az érzésem, hogy a szinte lehetetlenre vállalkoztál, és hát foglyul ejtett téged a 22-es csapdája. Ugyanis a könyvbe 22 beszélgetést válogattál be az 1600-ból, és hát a politikai korrektség is tökéletesen működött, hiszen a 22-ből 11 nő, 11 férfi.
Hát ezt nem is számoltam, az igazság. Itt vannak azért olyan beszélgetések, ahol ugye két partnerem is volt, két olyan esetben volt, hát a téma hozta, hogy ugye egyrészt egy olyan kötetről beszéltünk, egy helytörténeti, ugye sport, iskola történeti munkáról, ahol ugye Boros Miki és Kijeni kollégája volt a meghívottam, tehát így alakult ez a trió, illetve volt egy Brünkus évre rá hímzett beszélgetés, ott Gergely Zoltánnal és Székely Sebestyén Györggyel beszélgettünk arról, hogy mit jelent hát egy ekkora hatalmas kaliberű művész, és egyáltalán hogy lehet róla és vele kapcsolatban egy emlékévről beszélni.
A beszélgető társaid közt, már mint azokra gondolok, akik bekerültek a kötetbe, van világhíresség, mint például Karikó Katalin, de nagy részük romániai, erdélyi, magyar értelmiségi, például ugye Dávid Gyula, akiről portrét rajzolsz, Tompa Andrea író-fordító,
aki holnap jön el hozzánk, mert már beígérte, ugyanis lesz ugye az új kötet lanszálása, és előtte betér még egy tetőteraszra.
Tehát holnap este 6 óra 5 perctől. Igen. Aztán hát csak így kapásból Klárik László hegymászó, de Pálfi Zoltán egyetemi adjunktussal a pipázásról beszélgettél, Borbé Évával a szakácsművészetről, és ha már említett Kijéni Andrással és Boros Miklóssal, hát Kolozsvár sport múltja. Járul. Mi volt ennek a válogatásnak a fő szempontja, mi a kötet vezérelve? Hogyan sikerült abból a nagyon sokból, 1600-ból 22-t?
Nehezen, tehát ha valamit számon lehet kérni ettől a kötettől, pontosan a szelekció. Eleve bele van kódolva, hogy ez nem egy hibátlan keresztmetszet, hogy ide még kívánkoznak beszélgetések, ugyanakkor meg egy kötetnek a használhatósága is szempont volt, nem akartam egy téglát kiadni, amit ugye nehéz cipelni is, nehéz az ágyban olvasni, nyomja a polcot, szóval, hogy valamilyen praktikus szempont is határt szabott ennek a szelekciónak, de tényleg van, kapásból tudok legalább 3-4 olyan beszélgetést, amit én magam most így utólag nagyon hiányolok, és legszívesebben tényleg ott láttam volna a többi között.
Amit megfigyeltem, és gondolom nem csak én, amire felfigyeltem, inkább így kellene fogalmaznom, hogy a közélet, a politika az teljesen kimaradt. Én sejtem, hogy miért, de azért kíváncsi vagyok, hogy hát neked milyen megfontolásaid
azért,
voltak.
Azért is, mert ugye ebből az 1600-ból, ha leválasztjuk azt, ami kimondottan csak aktualitás, politika meg közélet szempontjából is a napi, hírek és történések szintjén tematizált, az biztos, hogy sajtó történetileg, vagy akár a történészek szempontjából is egy adott pillanatban valamikor fontos lehet, akár egy kutatás során, de így kötetben nem érvényesül, nem sokat mond, sok lábjegyzettel kéne ellátni. Ez volt az egyik. Ez némileg segített a szelekcióban, mert akkor nagyon sok minden ugye félre került. Akkor utána azt is néztem, tehát politikusokkal is volt olyan beszélgetésem, amit egy-két mélyebb, és nem az aktuál politikára kihegyezett dialógus, ami akár el is férhetett volna, de úgy gondoltam, hogy most egyelőre ez így a legszerencsésebb, ha nem. Aztán súlyozni kellett, hogy ugye vannak jó és nagyon jó beszélgetések, vagy jó és jobb beszélgetések, inkább így. Tehát, hogy ez is hullámzik. Maga a kötet is, ha akarom egy kicsit erőltetni, valamilyen szinten egy hullámzás. Tehát az sem egy lineáris, egy síkú vagy egyszintű nívót feltételező szöveghalmaz. Talán unalmas is lenne, ha ugyanazt a szintet hozná. Úgyhogy így aztán lebontottam rendre, próbáltam elhagyni, vagy eltekinteni szövegektől, így alakult ki ez a végső, de hát nagyjából ott az utolsó 100 méter, amikor 50-60 szöveg közül kell kimazsolázni, vagy dönteni, az már, igen, ahogy utaltam rá, az már fájó időnként, tehát lemondással jár.
Tehát több szelekció is volt, olyan volt, mint nyilván. Egy verseny, mint egy
irodalmi,
a helyi, megyei, országos szakasz.
Több szakaszos, nyilván, nem is tudod másképp átfogni. Tehát volt néhány olyan beszélgetés, amire emlékeztem, tehát ami annyira bennem maradt, hogy tudtam, hogy azok jók, és azoknak, hát ha nem is muszáj ott szerepelni, de hogy jó esélyük van bekerülni a fináléba. És akkor ezekhez jöttek azok, amelyeket így átpörgetve, újra nézve például a honlapon levő címeket meg témákat, villant be, hogy hopsz, hát ez is érdekes lenne, az is. Meg nyilván maga a tematika is, tehát próbáltam úgy odafigyelni több mindenre, családi életre, szociális gondokra, gurmandériára, ugye ezek a világnapok is, a pipa, az a pipázás világnapja, van egy másik az eltűntek világnapjára reflektáló beszélgetés, tehát, hogy említetted, hogy többnyire ugye intellektuálek, hát igen, de hogy azon belül is igyekezte valamiféle hát sokszínűséget, és hát van egy kimondtan rádiós, ugye, a Rádió Múzeumnak a megtalálója, a keszthelyi szakember, ez a Nádler József, tehát ő meg Karikó, ők ketten nem erdélyek, a többiek mind idevalósiak, úgymond.
Egykori kollégánkkal, Fóris Ferenci Zoltánnal is beszélgettél, de nem a rádiózásról, hanem a gyűjtő szenvedélyéről, arról, hogy mi mindent
hát, ami
lehet
volt, az ószerem. Igen, ami közismert volt egyébként Zolinak a manualitása, az odafigyelése, a szinte rajongó ragaszkodása a tárgyakhoz és a hozzájuk kapcsolódott történetekhez, az szerintem mindenkit elbűvölt, akivel így leállt beszélgetni, úgyhogy ő már nyugdíjasként vesz részt ebben a dialógusban, de még mindig lobog benne ez a tárgyak és történetek iránti érdeklődés, ez így átjön a szövegen.
Áruljunk el néhány műhelytitkot is a hallgatóknak, hogyha lehet. Ugye minden műsorra készülni kell a témából és az interjú alanyból is, és ez utóbbi esetben nem csak az életrajzra gondolok, hanem arra is, hogy mindenkivel meg kell találni a közös hangot, a közös frekvenciát. Ez a te esetedben hogy működik? Hetente általában 5 tetőterasz van, hogyha nem vagy éppen igen. Szabadságon, vagy nem jön valami közben.
Így van. Hát úgy évi 200, innen jön aztán ez, amire utaltál, az 1600, ami most már jóval túl vagyunk ezen. A felpakolt honlapra posztoltak, az legutóbb megnéztem, mert nem az elejétől tettük föl, olyan 963-nál, vagy 36, nem is tudom. Tehát olyan 1000 közeli lesz, most már tavasszal lesz valamikor egy ilyen pillanat, amikor 1000 darab van már az online felületen. Igen, hát alapvetően az a elképzelés, hogy egy kicsit az ember utána néz a témának, meg a szereplőnek is, megpróbálja
becserkészni. Egyáltalán hogy találod meg a témát, hát hogy válasz hogy az utcán hever?
Mai példával élve az egyik tiszteletpéldányt éppen bevittem Székely Sebestyén Györgyhöz a Quadro galériába, és ott ült egy magyarországi műgyűjtő. Most nem fogom elárulni a nevét. Egy a szakmának elismert figurája, és mondta Sebő, hogy itt van, tessék, lehet majd vele. És abban egyeztünk meg, hát nyilván én a kötetet vittem be, tehát nem mélyültünk el ebben, de már van egy tipp, abban egyeztünk meg, hogy megkapom a kontaktokat, és akkor onnan arra fele már az én dolgom. Ugyanúgy László Tibi jön, és azt mondja, hogy van egy kutató, aki díjat nyert, és ő majd 17-én jön el, és már megbeszéltük vele. Könyvvásáron találkoztam egy méhésszel, most Marosvásárhelyen, amikor lanszáltuk a kötetet, és az egyik könyves kollega mutatott be, és lett belőle már műsor. Jönnek, vannak, kitalálom, megkeresnek, egymásra lelünk.
Nagyon széles a paletta, tehát az ember, ha csak néha hallgatja a műsorodat, és hát úgy fogja ki, akkor talán az a hamis benyomása támadhat, hogy itt közéleti, geopolitikai témájú beszélgetések folynak, holott ez nem így van. Tehát,
hát elég sok a politika, meg a kül- és belpolitika, nem tekinthetünk el ezektől a történésektől.
De úgy kb. Fele.
Az érzi, igazság, nem vagy, néztem, vagy. Nem centíztem, hogy mennyit. Időnként sűrűbben, időnként rittet. Nincs bennem egy ilyen jól kigondolt konstrukció, hogy akkor súlyozzam, hogy ebből meg abból, mert egyszerűen diktálja. Tehát, hogyha most van egy csúcs találkozó Alaszkában, akkor nyilván ugye arról fogok beszélni, bármennyire fontos lehet az Egzotikus Lepkék Múzeumának a legfrissebb kiállítása.
Na, de ide akartam kiukadni, hogy végül is bár kb. 50%-a aktuál politikai beszélgetés, van számtalan más téma is. Mi akkor ennek a műsornak, a tetőterasznak a vezérelve, az alapkoncepciója? Mi az, ami belefér, és mi az, amiről azt mondod, hogy hát nem, ezt a témát nem, ezt a...
Sok minden belefér. Hidd el, hogy az elején én sem gondoltam volna, hogy ennyi mindent bele lehet gyömöszölni. Tehát olyan téma is, mint az eutanázia, amelyet követek, és így már több ízben volt téma a tetőterasszon, és ami nem divatos, kényelmetlen, az erdélyi társadalom óckodik ettől, ez ott van például. Hát mi nincs benne? El fogok ezen gondolkodni, jó, hogy feladtad ezt a házi feladatot. Biztos, hogy van. Az a pillanat, amikor a hallgató úgy gondolja, hogy hiányérzet. Például komoly zenei területen nem, vagy ritkán merészkedem, bár volt néhány esetben meghívottam, azt hiszem, hogy a svájci filharmóniának is az egyik művésze itt volt. Biztos lennének, tehát hogyha most így a Lajstromot, vagy valakinek így kiosztanád egy kontrollcsoportnak, hogy akkor most nézzék meg, és jelöljék be, hogy mi az, amit hiányolnak, meg vagyok győződve, hogy lenne egy válasz egy adott pillanatban erre, és konkrétan ez egy folyamat. És hogy mi a vezérelv? Az, hogy én is sok mindent megtudjak arról. Tehát én magam is kíváncsi vagyok, és azt vettem észre, hogy műfajilag ez egy szerencsés keret, tehát hogy elég sok idő ahhoz, hogy ha nem is teljes mértékben kimerítve, de azért tényleg mélyebbre hatolni egy-egy tematikában, akár úgy, hogy a róla való gondolkodásnak a mellékágait is kifutjuk részben az 50 perc alatt, vagy közel 50 perc alatt, vagy úgy, hogy akár abban is megegyezünk, nem egyszer, hogy akkor ezt majd folytatjuk, mert hogy megéri újabb vetületeit, aztán majd kibontani következő tetőteraszokat.
Neked vannak vesszőparipáid? Ilyen szempontból? És van olyan, amikor, hát úgy mondjam, egy kicsit erőszakot teszel magadon, hogy ez a téma nem fekszik annyira, de hát úgy gondolod, hogy a hallgatóságot érdekli, és akkor ezt is hát meg kell csinálni.
Nem volt soha olyan, hogy valamit lenyomtak volna a torkomon. Az, hogy ajánlották.
De hogy a saját torkodon, te magadnak kötelességérzetből.
Nem igazán. Tehát jó, vannak ezek a december 1-e, ugye, ami általában magyar sajtóban, vagy itteni sajtóban azért azt meg kell közelíteni, meg kell fogni. Hát volt nem egyszer, hogy akkor történészt hívtam be, és akkor arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen mi, ami újabban megjelent a szakmában, hogy árnyalni azt a képet, hogy a legfrissebb kutatásokat kicsit közel képbe, vagy hallgató közelbe hozni. Nem úgy volt kényelmetlen, hogy akkor azt éreztem, hogy musz, tudod, ez a muszájnak a rövidítése. Nem ez volt, hanem, hogy mondjam, jó értelemben abszolváltam.
Van-e hiányérzeted? Volt-e olyan, hogy valakivel, bár te fontosnak tartottad volna, nem jött össze a beszélgetés? Vagy azért, mert az illető nem fogadta el a meghívást, vagy másokból?
Van két, nem fogom nevesíteni őket, van két tétel, amit még nem sikerült becserkészni. Az egyik állandóan folyamatban van, a másikat most még pihentetem. Izgalmas. Tehát ahogy telnek a napok, és ahogy én visszatérek, és mindig megkérdem, hogy lehet-e, vagy szóba kerülhet-e, és mindig kapok egy nem elutasító, de mégiscsak elodázó választ. És ez hát egyrészt izgalmas ez a hajsza. Ilyenkor szoktam mondani, hogy a P a nevemből az a Pitbull, nem a Péter. És van, aki veszi a poént. Tényleg kitartás kérdés. Hát Karikóval is az volt, hogy szerintem vagy két éve kezdtem el a becserkészését, és az egyszer csak telefonált, hogy na akkor holnap este. Illetve hát amerikai idő szerint nekik nem, de itt este vettük fel, tehát jóval adáson kívül valami 8:30 környékén. Azt mondta, hogy van 30 perce, és akkor hívjam.
Megtörtént-e az, hogy valakiben nagyot csalódtál? Tehát elismert, híres szakember valamilyen területen, de interjú alanyként nem volt.
Volt olyan képzőművész, akivel nagyon nehezen, tehát azért hallgatóknak áruljuk el, hogy egy része ezeknek a műsoroknak nem mindig teljes mértékben élőben zajlik, valamikor reggeli felvétel kerül adásba délután a 6 órás híreket követően. Van, aki strukturálisan nehezebben fejezi ki magát, nem azért, mintha nem tudná, hogy miről beszél, vagy miről szeretne valamit is mondani, hanem azért, mert nem föltétlenül a szavak embere. Lehet, hogy inkább lerajzolná, vagy gyorsan másképp bemutatná azt, amit közölni szeretne. Ilyenkor nyilván a nagyon hosszú, tehát a már nyomasztó szüneteket kiszoktuk vágni, és ettől lesz aztán végül követhető a beszélgetés. Volt ilyen, mondom, képzőművészek esetében, de most nem a kategóriát akarom jellemezni, egyesek esetében volt ilyen. Volt olyan, hogy közszereplővel, politikussal feszült pillanat volt, úgy tűnt, hogy ha így folytatódik, akkor ő feláll és elmegy.
Élő műsorból?
Nem. Nem, ez is felvétel volt. Aztán ezt is kezelni kellett valamilyen szinten, de nem úgy, hogy akkor most az ember teljesen visszavonul és visszaszívja azt, amit kérdezett, ami kényelmetlennek tűnt, vagy furcsának az interjú alany szempontjából. Mindenképpen te vagy a házigazda. Tehát ez a fontos, hogy te vagy a házigazda, és akkor ennek vannak törvényei. Tehát, hogyha valakiről nagyon látszik, hogy zsenírozza az a dolog, akkor nem biztos, hogy állandóan rá kell kérdezni, és nem, tehát, hogy mondjam, szakmailag nem indokolt, gyakorlatilag meg nem biztos, hogy meghozza azt az eredményt, ha ebben a pillanatban, amikor érzed azt a zsenírt, akkor ilyen rámenős vagy, hogy jaj, megfogtad most sarokba. Nem, ilyen élvezeteket így nem szoktam magamban halmozni.
Na hát ez a hátránya és az előnye is az élő műsornak. Ha mindez, amit elmeséltél, élő egyenesben történik, akkor hát egyáltalán megtörténhetett volna élőben is, hát, hogy így reagál, vagy
nem
hogy,
tudom.
Hogy kezelted
nem,
volna?
Ezt én
tehát
nem,
a műsorvezetőnek, pszichológusnak is kell lenni.
Igen, volt olyan is, hogy az egyébként nagyon jól beszélő interjú alanyom, elkezdem a műsort, felvezetés, és nem tud megszólalni. Tehát volt egy olyan típusú leblokkolása, hogy nem jött ki hang a torkán. Pedig mondom, nem az volt a gond, hogy nem, tehát, hogy lámpaláz, hogy egyszerűen ő sem tudta megmagyarázni, és akkor szerencsére van műszakunk, jól figyel, én meg nyomtam a szöveget tovább, és közben a pultos, az adáspulttól a műszaki munkatárs az beütt egy pohár vízzel, kortyolt egyet a meghívott, és akkor meg tudott szólalni.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Folytatjuk a beszélgetést a Sajtóklubban Rostás Péter István kollégámmal, akinek nemrég jelent meg Tetőterasz felülnézetből, de nem felszínesen című kötete, amely a Tetőterasz című műsorában az elmúlt 8 évben elhangzott mintegy 1600 beszélgetésből tartalmaz válogatást, 22 interjút, vagy inkább beszélgetést. Hát ez egy nagyon jó kiállású, keménykötésű könyv. Van előhangja, amit Botházi Mária írt, ajánlása Kovács Péter főszerkesztő tollából, és a végén van egy reverberáció, amit te követtél el, és ebben sajtómunkásnak nevezed magad szerénye. Hát én azt javasolnám, hogy egy kicsit emeljük a rangot, és legalább sajtó szakmunkás.
Hát munka,
legyél,
munka István.
Ha már nem sajtómérnök.
Jó, azért még annyival egészítsük ki, hogy a Koinónia adta ki, és a Dónát 160 Egyesület is hozzájárult ehhez a kiadáshoz. Ugye ez az a civil szervezet, ami a munkánkat segíti pályázással és minden egyéb a civil szervezetekre jellemző eszközzel, és hogy a grafikai megjelenítés a Szentes Zágonnak a munkája, szeme, arányérzéke és egyáltalán tehetsége. Úgyhogy ez így áll össze, illetve hát a feleségem Rostás Péter Emese szerkesztette, és hát neki azért egészen sok dolga akadta, még végül is ebből a beszélt nyelvi közegből egy olyan szövegvilágot hozott létre, ami megtartja ugyan az élőbeszédnek a sajátosságait, de eléggé ügyesen lecsapkodta azokat a zavaró redundanciákat, amelyek ugye beszédben nem annyira nyilvánvalóak, egy szövegben viszont azért megakasztják a szemet. Úgyhogy ennyit még a... Az, hogy sajtómunkás, az igenis Ince Éva korrektor, hadd ne felejtsük őt se ki, mert ő fontos volt ebben a munkában, illetve Péter Abigél, aki a felelős szerkesztőként követte ezt a folyamatot. Na most az, hogy szakmunkás, hát hadd ne osszam én ki magamnak, hogy mennyire szakosodtam le a 3 évtized alatt. Biztos, hogy van egyfajta tapasztalat, amit kvantifikálni lehet, vagy minősíteni lehet, de nem hiszem, hogy az én tisztem az. Ez ilyen jó átfogó, ez a sajtómunkás, tudod, ide írott sajtó is belefér, meg rádiózás is, meg...
Az előző köteted, ha jól számolom én, 11 évvel ezelőtt
így
jelent
van.
Meg,
igen.
Ugye, a 2014-ben, és az a rádiós jegyzeteid.
Igen, az a rovatnak, a Tótágasnak, igen, az igen. A Polisz gondozásában került piacra. Igen, sokan kérdik, hogy akkor mi lesz a következő. Ilyenkor szoktam mondani, hogy nincs 11 éven még, tehát nem tudom, hogy mi lesz. Igazándiból nem még túl friss ez az élmény ahhoz, hogy bármit is gondoljak arról, hogy a következő publikáció. Most pillanatnyilag éppen egy fordításon dolgozom, úgyhogy az köt le nagyon.
Ennek a kötetnek a kapcsán én inkább azt kérdezném, hogy lesz-e a tetőterasznak folytatása, hiszen említettük, hogy nagyon sok olyan beszélgetés is kimaradt, amelyeket szerettél volna beválogatni, de hát nem fért el a 300-valahány oldalon.
Igen, az egyik kötetbeli interjú alanyom is érdeklődött már, hogy mikor és hogy várja a folytatást. Csak azért nem mondom a nevet, mert nem hatalmazott fel rá, hogy de egy azért a könyvszakmában otthonosan mozgó szereplőről van szó. Nem tudom, István, még el kell érkezni egy olyan periódusnak, amikor bennem is leülepszik ez a történet, meg elegendő visszajelzés is érkezik ahhoz, hogy ezt így árnyaltan és eléggé jól struktúráltan így magam fele is el tudjam képzelni, és akkor onnan arra fele már lehet, tehát az lehet az alapja egy esetleges tovább gondolásnak. Úgyhogy maradjon függőben ez még, nem, tényleg nem. És nem azért akarok itt, tetszelegni ebbe a sejtelmeskedő hangulatba, mert ez így illik, hanem tényleg ezt így érzem most.
Tehát a lendülethez motiváció is kell. Ez nagyon sok szürke eminenciási háttérmunkát is feltételez, egy ilyen kötet, és nagyon sok újságíró ettől fél, ettől rettem meg, és bele se fog, hogy le kell jegyezni ezeket a beszélgetéseket.
Jaj, nem, ez nem kézzeljegyzés, nem, nyilván nem, a szoft az megoldotta. Igen, hát itt a feleségem mese, az, aki mondom az oroszlán részét, én is persze.
Tehát rád maradt az eszmei része?
Nem, hát én is, hát így közösen, tehát ahogy időnk engedte, tudod, ez a napi penzum mellett, ahogy belefért még ez is. Mondom, miközben azért még egyebeket is vállalok be, tehát nem pusztán csak a rádiózás köti le a neuronjaimat.
A műsorral, a tetőterasszal kapcsolatban vannak-e újító elképzeléseid? Milyen lesz a tetőterasz 2026-ban?
Hát nagyjából ugyanezt a frekvenciát próbálom tartani. Nem gondolkoztam most azon, hogy így a formátumot magát átszabjam, bár van rá utaló jel, hogy és általában a szakma is, meg az eddigi tapasztalat is mindig azt sugallja, hogy valamit ki kell találni, nem azért, mert úgy vagyunk, mint a divatáruházak, hogy szezon, és akkor kell egy új szín vagy szabás minta, hanem mert kifáradnak ezek a formátumok. Megkopnak. Igazándiból most nem tudok neked egy értelmes és szakmai választ adni, hogy miben látom a kitörési pontokat. Azt érzékelem, hogy el kell gondolkodnom rajta, hogy eljön az az idő, amikor már nem ódázhatom a ránc felvarrást, vagy az újfajta megközelítést. Az is lehet, hogy ez a formátum egészében már egy adott pillanatban nem fogja megtalálni a helyét az új, vagy legújabb rádiózási és médiafogyasztási szokásokban, tehát ezzel is azért úgy számot kell vetni ennek a lehetőségével, és ezzel én eléggé tisztában vagyok. Úgyhogy ez egy keresés, foglalkoztat, de mondom, konkrétan most még nem tudnék erre neked így pontokba szedve, hogy mitől lesz frissebb, jobb. Hát így pontosan fog kezdődni továbbra is, amennyire így a mi kelet-európai pontosságunk az.
Én úgy érzem, hogy most van az apoteózisa az ilyen típusú beszélgetéseknek, hogyha a YouTube-on körülnézek, akkor egyre több a podcast. Ugye az ilyen hosszú beszélgetések, amelyekről azt hittük, hogy ezelőtt 15-20 évvel azt hittük, hogy kimennek divatból, és mindenki a 2-3 perces rádiós.
Igen, ez így ez felülnézetből. Úgy, igazad van, hogy tényleg most van egyfajta redivivus, de én inkább most belülnézetből mondom, hogy maga a műsor dinamikája, meg ahogyan végül is kialakult, ugye, tehát ahogy szegmentálódik, függöny, negyed környékén, hogyha élőben vagyok, akkor a dzsingel, fél körül egy következő dzsingel, 40-kor egy zenés betét, és a végén még egy dzsingel és zárózene, tehát nagyjából most így felsoroltam a, nem a receptet, de általában a forgatókönyvet. Nos, lehet, hogy ezen kéne valamit módosítani, lehet, hogy be kéne illeszteni egy-két ilyen a témába illő frappáns hangharapást mástól, amivel nem csak rádiós szempontból, hanem úgy egyébként is más típusú feszültséget hozol be a műsorba. Nem tudom, ezt csak most így elmondtam, mert hangosan gondolkodom róla, de igazándiból nem látom még, tehát nem jutottam oda, hogy akkor most leüljek. Ez azt kéne tudod, hogy legalább, nem tudom, egy hétig ne csinálják egyébként, csak hallgassam vissza a műsorokat, és semmi egyéb ne zavarjon. Jegyzeteljek, gondolkodjak rajtuk. Nincs az a hét. Nem adatik meg.
Ez így van. Említetted többször is, hogy egyébbel is foglalkozol. Hát rólad köztudott, hogy elég sokat fordítottál. Például Lucián Bolyán román történésznek több kötetét is te fordítottad le magyarra. És hát Nyágú Dzsuvarának az egyik kötetét, a Lehet-e igaz a történetírás című könyvét, újabb fordítások várhatók-e?
Magyarról románra is fordítottam nagyon durva jogi szakszöveget, tehát egy kötetre valót. Most éppen folyamatban van egy nagy munka, egy hát eddigi legnagyobb fordítás, amit úgy bele fogtam, ez a Sorin Mitu féle imagológia, román-magyar imagológiai történet. Hát ez zajlik most bennem, velem, időnként ellep. Nem panaszkodni akarok, de nem túl könnyű így a napi
penzum mellett.
Igen, napi újságírás mellett szövegekben úgy elmélyülni, hogy akkor, de izgalmas. Tehát azt érzem, hogy ez a típusú másfajta erőfeszítés, ez hiányozna, ha nem lenne.
Imagológia, hát egy izgalmas téma, a hallgatók, talán nem mindenki tudja a hallgatók közül, hogy ez mit jelent, hogy hogyan látják egymást.
Másokról alkotott kép, igen, és viszont, igen, így
igen,
van.
Igen. Ugye, ahogy József Attilával Szólba, csak másban fürdetheted, vagy moshatod meg arcodat, most már így a műsor vége fele, a memóriám nem a legjobb. Hát az utolsó szójogán mit mondanál a tetőteraszról, amely nem fog elszállni, mert most már nem szó, hanem írás van is.
Hát, hogy ez egy lehet, hogy anakronisztikus próbálkozás, mert most miért írjanak le egy rádiót, mármint, hogy szövegszerűen, viszont éreztem benne egyrészt egyfajta összegzésnek a nem is a kényszerét, hanem inkább az impulzusát. Másrészt meg jó újra szövegként találkozni azzal, ami hangformájában érvényesült, és azt látni, hogy így is megáll a lábán vagy a kötetében.
Hát akkor ajánljuk a kedves hallgatóknak, hogy ne csak hallgassanak minket, hanem olvassanak is. Itt van ez a Tetőterasz című kiadvány, érdekes, izgalmas, időtálló, életszagú, civil olvasmány, hogy úgy mondjam, teljesen mentes a politikától. Köszönöm szépen, István, hogy eljöttél a sajtóklubba.
Én köszönöm a lehetőséget, és azt, hogy kihasználod ezt a sajtóklubot, amelyet annak idején, amikor a 24 órás műsorrácson agyaltunk, együtt valahogy kitaláltuk, hogy akkor ez neked találni fog, vagy ez lesz az egyik fő csapás irányod, és én látom, hogy nem csak azért, mert most éppen meghívottja vagyok, de hogy ez így egészen pofásra alakult időközben.
Köszönöm szépen még egyszer a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet és a türelmet, ahogy te szoktad mondani, és ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Mihály István vagyok, viszont hallásra!